Subjects for general conference talks
az általános konferencia beszédeinek témáit kijelölik számunkra, de nem halandó felettesek, hanem a lélek benyomásai. Sok téma merül fel a mindannyiunkat érintő halandó aggályok kapcsán. Ám épp úgy, ahogyan Jézus sem arról tanított, hogy miként lehetne leküzdeni napjai halandó kihívásait, vagy politikai elnyomását, így szolgáit is általában arra inspirálja, hogy arról beszéljenek, hogy követőiként mit tehetünk életünk oly módon való átformálásáért, hogy felkészültek legyünk visszatérni mennyei otthonunkba. Arra éreztem késztetést ezen a húsvéti hétvégén, hogy Jézus egyik példázatában rejlő becses és időtálló tanításokról beszéljek. A magvető története egyike annak a néhány példázatnak, amely megtalálható a szinoptikus evangéliumok közül mindháromban. Egyike továbbá annak a még kevesebb példázatnak, amelyet Jézus elmagyarázott a tanítványainak. A mag, amelyet elvetettek, az ige, a mennyeknek országáról. Az ige, avagy az Isten beszéde. Egy szóval a mester és szolgái tanításai. A különféle talajok, amelyekre magok hullottak, azt a sokféleséget jelképezik, ahogyan a halandók e tanításokat fogadják és követik. Így tehát azok a magok, amelyek az útfélre estek, nem értek olyan halandó földet, ahol lehetőségük adódna a növekedésre. Olyan tanításokhoz hasonlítanak, amelyek megkeményedett vagy felkészületlen szívekre hullanak. Ezekről nem is ejtek több szót. Üzenetem azokhoz szól közülünk, akik elkötelezték magukat Krisztus követése mellett. Mit teszünk a szabadító tanításaival a mindennapi életünkben? A magvető példázata figyelmeztet minket olyan körülményekre és hozzáállásokra, amelyek megakadályozhatják, hogy az evangélium üzenet magjának befogadója végül bőséges termést hozzon. Némely mag pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben. Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivel hogy nem volt gyökere, elszárada. Idézet bezárva. Jézus elmagyarázta, hogy ezek a tanítványok, idézem, azok, akik mihelyest hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják. De mivel nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók, ha nyomorúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak. Idézet vége. Mi okozza, hogy e hallgatókban nincsen gyökér? Ilyen helyzetben vannak azok az új egyháztagok, akik csupán a misszionáriusokhoz térnek meg, vagy az egyház sok vonzó jellemvonásának egyikéhez, illetve az egyháztagság valamely nagyszerű gyümölcséhez. Ha nem eresztenek gyökeret az igében, akkor kiéghetnek és elszáradhatnak, amikor nehézségek támadnak. Ám még akik az egyházban nevelkedtek, akik régóta egyháztagok, ők is süllyedhetnek olyan állapotba, ahol nem lesz gyökerük. Ismertem néhány ilyen embert. Olyan egyháztagokat, akikben nem volt meg a Jézus Krisztus evangéliuma iránti szilárd és maradandó megtérés. Ha nem gyökerezünk az evangélium tanításaiban, és nem vagyunk rendszeresek azok gyakorlásában, bármelyikünk szíve megkövesedhet, vagyis kövessé válhat a lelki magok talaja. A lelki túléléshez lelki táplálék szükséges. Különösen egy olyan világban, amely egyre távolodik az Istenbe vetett hittől, illetve a jó és a rossz végérvényességétől. Egy olyan korban, amelyet az internet ural, ahol hatványozottan jelennek meg a hitet fenyegető üzenetek, fokozottabban kell a lelki igazságok felé fordulnunk, hogy megerősíthessük a hitünket, és erős maradhasson az evangéliumban nyúló gyökerünk. Fiatalok, ha ez a tanítás túl általánosnak tűnik, hadd mondjak egy konkrét példát. Ha az úrvacsora jegyeinek kiszolgálása közben SMS-eztek, sutyoráztok, videójátékokat játszotok, vagy bármilyenfélét tesztek, amivel megtagadjátok magatoktól a létfontosságú lelki táplálékot, akkor azzal felszeditek lelki gyökereiteket, és a köves talaj felé araszoltok. Sérülékenyé teszitek magatokat, és elhervadtok, amikor olyan megpróbáltatással találjátok magatokat szembe, mint az elszigeteltség, a megfélemlítés vagy a csúfolódás. Ez persze vonatkozik a felnőttekre is. A lelki gyökerek egy másik lehetséges felszaggatója, melyet a modern technika felgyorsít ugyan, de nem ez az egyedüli kiváltója, az evangélium, vagy az egyház úgymond kulcsukon átvaló szemlélése. Ez a korlátozott látásmód egy adott tanra, gyakorlatra, vagy egy bizonyos vezető valamely hiányosságára összpontosít. Figyelmen kívül hagyva az evangéliumi terv nagyszerű látképét, valamint szüretének egyéni és közösségi gyümölcseit. Gordon B. Hinckley elnök élénk leírást adott e kulcsuk szemlélet egyik tényezőjéről. Beszélt a BYU hallgatóságának egy akkoriban történt eseményt túláradó felháborodással kommentáló politikai jellemzőkről. Olyanokról, akik művészi szintre emelve engedtek szabad folyást a szitkozódás és a harag maró ecetjének. Így vont el a tanulságot. Minden bizonya, ez a tehetséges savanyú borkák kora. Ezzel ellentétben, ahhoz, hogy biztos gyökerünk legyen az evangéliumban, visszafogottnak és mérsékletesnek kell lennünk a kritikában. És mindig Isten fenséges munkájának tágabb látképét kell keresnünk. Jézus azt tanította, idézem, némely pedig a tövisek közé essék, és felnevekedének a tövisek, és megfojták azt, és nem ad a gyümölcsöt, idézet vége. Elmagyarázta, hogy ezek, idézem, azok, akik az igét hallják, de a világi gondok és a gazdagság családsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén, elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz. Idézet vége. Minden bizonnyal olyan figyelmeztetés ez, amelyet mindannyiunknak meg kell fogadnunk. Először is a gazdagság családságáról szeretnék szólni. Bárhol járjunk is lelkiutazásunkon, bármilyen szinten legyen is megtérésünk, mindannyian szembenézünk ezzel a kísértéssel. Anyagiasságnak nevezzük azt, amikor a hozzáállást és a prioritásokat a javak megszerzése, használata vagy birtoklása határozza meg. Oly sokat mondtak és írtak már az anyagiasságról, hogy nem sokat kell hozzátennem. Mindazok, akik abban hisznek, amit egyesek a gazdagság teológiájának neveznek, a gazdagság családságában szenvednek. A javak birtoklása vagy a kiemelkedő fizetés nem a mennyek kegyének jele. És ezek hiánya nem a mennyek nem tetszésének bizonyítéka. Amikor Jézus azt mondta egy hithű követőjének, hogy örök életet nyerhet, ha mindenét a szegényeknek adja, nem a javak birtoklásában látta a gonoszságot, hanem az ifjú azokhoz való hozzáállásában. Amint azt mindannyian tudjuk, Jézus dicsérte az irgalmas szamaritánust, aki ugyanúgy pénzt fordított fele barátja szolgálatára, mint ahogy Júdás is pénzért árult el őt. Minden rossznak gyökere nem a pénz maga, hanem a pénz szeretete. A Mormon könyve említ egy olyan időszakot, amikor Isten egyháza kezdett megakadni a fejlődésében, mert az egyház népe kezdte kincsekre és a világ hiába való dolgaira helyezni a szívét. Aki bővelkedik anyagi javakban, ki van téve a veszélynek, hogy a gazdagság és egyéb világi tényezők egyfajta lelki álomba ringatják. Mindez helyén való bevezetés a szabadító következő tanításához. Életünkben az evangélium igéjének elfolytására a leginkább alkalmas töviseket azok a világi erők jelentik, amelyeket Jézus az élet gondjainak és gazdagságának és gyönyörűségeinek nevezett. Ezek túl számosak ahhoz, hogy felsoroljam őket. Néhány példa elegendő lesz. Egy alkalommal Jézus megfette fő apostolát, Pétert, ezt mondván, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy e világ gondjait Isten dolgai elé helyezzük a tetteinkben, a fontossági sorrendünkben és a gondolatainkban. Meghajlunk e világ gyönyörűségei előtt, amikor függőség alakul ki bennünk, ami pedig csorbítja az önrendelkezés Istentől kapott becses ajándékát, amikor jelentéktelen dolgok ámulatában élünk, melyek elvonnak minket az örökké való jelentőségűektől, illetve amikor gondolkodásunkat az határozza meg, hogy valami jár nekünk, ami pedig gátolja az örökké való célunk eléréséhez szükséges egyéni fejlődést. Akkor vesznek erőt rajtunk az élet gondjai, amikor szinte megbénít minket a jövőtől való félelem, ami pedig megakadályozza, hogy hittel, Istenben és az ő ígéreteiben bízva haladjunk előre. 25 évvel ezelőtt nagyra becsült tanárom a BYU-n, Hugh W. Nibley beszélt annak veszélyeiről, ha megadjuk magunkat a világ gondjainak. Egy riporter feltette neki a kérdést, hogy a világ állapota és az evangélium terjesztése irányuló kötelességünk kívánatosá tennie, hogy valamiképpen közelebb vigyük a világhoz mindazt, amit az egyházban teszünk. Erre ő így felelt, idézem. Nos, erről szólt az egyház egész történelme, nem? Hajlandónak kell lennünk egy kissé bántónak lenni, és hajlandónak kell lennünk vállalni a kockázatot. Pontosan itt lép színre a hit. Elkötelezettségünket próbatételnek szánták, nehéznek szánták, és közel sem gyakorlatiasnak a világ szemében. Idézet vége. Ezt az evangéliumi prioritást erősítette meg néhány hónapja a BYU kampuszán egy nagyra becsült katolikus vezető, Charles J. Chaput, Philadelphia érseke. Említést tett olyan aggályokról, melyek az utolsó napi szent és a katolikus közösségekben is jelen vannak. Például idézem a házasságról és a családról, szexualitásunk természetéről, az emberi élet szentségéről és a vallási szabadság sürgető mi voltáról. Idézet vége. Ezt mondta. Szeretném újra kihangsúlyozni, milyen fontos és valóban azt szerint élni, amiről azt valljuk, hogy hisszük. Álljon ez fontossági sorrendünk élén. Nem csupán egyéni és családi életünkben, hanem gyülekezeteinkben, politikai döntéseinkben, üzleti kapcsolatainkban, a szegényekkel való bánásmódunkban. Egy szóval mindenben, amit teszünk. Majd így folytatta. Elmondom, miért is fontos ez. Tanuljanak a katolikusok tapasztalatából. Mi katolikusok úgy hiszük, az a feladatunk, hogy a társadalom kovásza legyünk. Ám meglehetősen keskeny a választóvonal a között, hogy kovászként jelen vagyunk a társadalomban, vagy hogy a társadalom fel is emészt bennünket. Idézet bezárva. A szabadító figyelmeztetése arra, hogy e világ gondjai kiszoríthatják életünkből Isten igéjét, arra kell, hogy incsen bennünket, hogy tartsuk prioritásainkat, vagyis szívünket, Isten parancsolatain és egyháza vezetőin. A szabadító példája alapján úgy is gondolhatunk e példázatra, mint a talajok példázatára. A talaj alkalmassága attól függ, milyen a szíve annak, akire ráhull az evangélium magja. A lelki tanításokra való fogékonyság tekintetében vannak szívek, melyek megkeményedtek és felkészületlenek. Vannak, melyek használat hiány megkövesedtek. És vannak, melyek a világ dolgain csüngenek. A magvető példázata egy olyan maggal végződik, melyről a szabadító ezt mondta. Jó földbe esék és gyümölcsöt terme. Különféle mértékben. Hogyan készíthetjük elő magunkat, hogy ilyen jó föld legyünk, ilyen jó terméssel? Jézus így magyarázta, idézem, amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Idézet vége. Rendelkezésünkre áll az evangélium igéjének magja. Csak is rajtunk áll, hogy megfelelő fontossági sorrendet alakítsunk ki, és mindent megtegyünk, hogy földünk jó legyen, termésünk pedig bőséges. Törekednünk kell szilárd gyökeret vernünk, és megtérnünk Jézus Krisztus evangéliumához. Ezt a megtérést pedig ima, szentírás tanulmányozás, szolgálat és rendszeres úrvacsoravétel által tudjuk elérni, hogy lelke mindig velünk legyen. Törekednünk kell arra a hatalmas szívbéli változásra is, amely a gonosz vágyakat és önző aggályokat felváltja Isten szeretetével, valamint az ő és gyermekei szolgálatára irányuló vágyjal. Bizonyságot teszek arról, hogy mindez igaz, és tanúságomat teszem szabadítónkról, Jézus Krisztusról, akinek a tanításai utat mutatnak, és akinek az engesztelése mindezt lehetővé teszi. Jézus Krisztus nevében. Amen.